Akkor Isten hozott mindenkit ma este, elindulunk, folytatjuk. Ugye azt mondtuk, hogy első keddeken van urnanyitás, ugye ezt a múltkor nem csináltuk meg, akkor most legyen akkor egy kis kérdésekre válasz, úgyis csak két darab papír van, és akkor megnézzük, hogy mit tehetünk ennek érdekében. Nézzük! A kedves Renátó atya már érintette a teremtés evolúció témát, folytatását ígérte, ha szabadna kérnem. Kérem és köszönöm. Tegyük ezt későbbre, jó? Mert ezt nekem egy kicsit még ki kell egy kicsit dolgozni. Ez egy hosszabb fogjuk folytatni, ígérem. Tisztelt Renátó, hogy a néhány kérdés hogyan kapcsolódik a hiba és a bűn? Mindegyik más vagy fedik egymást? Jó, nagyon jó a kérdés. Lesz erről szó talán épp ma, amikor Teréz arról beszél, hogy a kis hibák, amiket annak tartunk, az igazából sokkal nagyobbak is lehetnek, és azokat nagy hibákat, amiket meg nagy bűntudatunk van miatt, azok meg nem biztos, hogy olyanok. Ezt majd meg fogjuk látni mai napon. A szomorúság miért súlyos bűn? Nem tudom, ki mondott ilyet. Hát én nem. Ez a nem én tollamból származik, hogy a szomorúság súlyos bűn lenne. Gondolom nem mindig írja a kérdező, igaza van. Hát a szomorúság az miért lenne bűn? A szomorúság az egy érzés, az egy lelki állapot. Ez bármelyikünkkel megtörténhet, amíg élünk. Igen, nem súlyos bűn. Hál' Istennek. Gyűlölet, kötőjel, a nem szeretem felső foka? Kérdőjel, igen. Válaszom, igen. Ami nem kedvemre való, azt nem szeretem, de sose tudnék gyűlölettel gondolni rá. A Szentírásban sokszor előfordul ez a szó. Mindig felsőfokú szeretetlenséget jelent? Ha nem mindig, akkor lehetne helyettesíteni? Aha. Lehet, hogy a kérdezőben az van, hogy a gyűlölet érzése, ha valakiben benne van, ez már automatikusan szeretetlenséget jelente. Én azt mondanám, hogy nem biztos. Tehát, hogy lehet emocionálisan valaki felé nagyon negatívak az érzelmeim, és mégis szerethetem őt a tetteimen keresztül. Ezt majd még fogjuk látni, lesz még erről is talán szó. Ami közömbös, lehet a nem szeretemnek egy foka, árnyalata? Lehet. Szerintem. Mit akar tőlem Isten? Hogyan tudok közelebb jutni az ő válaszához? Ezt mind éppen ezt nézzük. Isten központúságnak álcázott önközpontúság. Mit jelent? Isten központúságnak álcázott önközpontúság. Mit jelent? Hát igen, ez talán a harmadik lakásnak az üzenete volt. Hogy amikor én látszólag Isten teszem a középpontba, igazából én vagyok a közép. Peterökkel, mert Isten azt. Valaki azt mondta nekem, annak örülj, ami van. Nagyon ellentétesnek tűnik. Azok az emberek, akiknek jó úgy, ahogy van, már életükben is halottak. Mert félnek a változástól. Nem ugyanaz, mondta, írta. Félni és örülni nagyon ellentétes, vagy lehetséges egyidejűleg. Aha, tehát először kiemelve, hogy ha azt mondjuk, hogy annak örülj, ami van, azzal azt emeljük ki, hogy az életemben értékelem azt, ami van, az úgy egy helyes hozzáállás, de ha ezt úgy mondom ki, ezt az örülj annak, ami van, hogy lezárom magam a fejlődés útján, akkor meg nem jó. Akkor megelégszem azzal, ami van, olyan szempontból, hogy én már nem is akarok többet, nem akarok fejlődni. Akkor viszont egy helytelen hozzáállás. Félni és örülni lehetséges egyidejűleg? Igen. Hatodik lakásban fogjuk ezt majd látni. Oké. Okay. Jó, na, hát akkor ennyi is volt. Bevezetőnek, jaj, nem, az evolúciót még viszem el. Későbbre mindenképpen. Jó. Na, hát akkor megyünk is a témánk belőle. Ötödik lakás, harmadik fejezet, kilencedik pont. Nagyon sikamlós dolgokat láttunk a múlt héten. Teréz leírta nekünk, illetve megtanított bennünket arra, hogy mi az Isten kapcsolatunk egyetlen jele. Honnan tudom kiolvasni azt, hogy Isten és közöttem mi folyik? Ezt egyetlen egy dolog árulja el, az én viszonyulásaim az embertársakkal való kapcsolatban. Teréz szerint nincs más jele annak, hogy Isten és közöttem milyen fajta viszony van. És ugyanezt a témát folytatja, 9. pontban. Nem juthatunk el a tökéletességre a fele barát iránti szeretetben, csak ha az Isten szeretetében gyökerezik. Tehát most visszavisz bennünket Teréz a forráshoz. A mások iránti szeretet gyökere az Isten iránti szeretet. Magyarul, vissza a gyökerekhez. Most megint térjünk vissza a legalapvetőbb kapcsolati szálunkhoz, az Isten kapcsolatunkhoz. Ha érzem, tapasztalom, hogy a mások iránt való szeretetem döcög, vagy érzem, tapasztalom ebbe a küzdelmet, és ezzel mindnyájan így vagyunk, akkor nem kell más tennem, mint még elszántabban haladni az Isten kapcsolatom tudatosításában. Magyarul nem megijedni, nem már is sötéten látni mindent, hanem akkor vissza a forráshoz, vissza a legbiztosabb kapcsolati zálamhoz. Újra töltekezzek az Isten kapcsolatomból. Még inkább tegyem meg az én részemet, hogy a vele való kapcsolat meghittebb legyen. És akkor meg fogom látni, ha ugye ezt megfigyelem, hogy ez igenis kihat az emberekkel való kapcsolataimra. Tehát amikor a mások iránt való szeretetben küzdünk, akkor mit csinálunk? Vissza a forráshoz. Megyünk előre az Isten kapcsolat tudatosításában, azaz folytatjuk a katekézist. Tehát aki úgy érzi, hogy az a testvéri szeretetben nehéz neki, az jövő kedden is jöjjön el. Tehát ez ennyiről szól az egész, nem kell megijedni, folytatjuk. Meg akkor következő misére is elmegyünk, meg a következő gyónásra is elmegyünk, élünk ezekkel az eszközökkel, hogy az Isten kapcsolatunk minél inkább meghitt legyen. Akkor tudom a másikat egyre inkább szeretni, mondom én, ha minél inkább tudatosul bennem Isten irántam való feltételek nélküli szeretete, és amely mit szül, mit hoz magával, ugye ezt múltkor is mondtuk, a helyes önszeretetet, a helyes önbizalmat, önmagam helyes elfogadását és szeretetét. Ez a kettő mint alap kell ahhoz, hogy a másik emberrel valamit egyáltalán kezdeni tudjak. Ha nem vagyok meggyőződve arról, hogy én egy szeretetre méltó, értékes valaki vagyok, és hogy győződöm meg erről? Nyilván az Isten kapcsolat által, akkor még nehezebben fog menni az egyébként is rögös útja az embertársi, a testvéri szeretetnek. Tehát látjuk, hogy a forráshoz megyünk mindig vissza, Teréz visszairányít bennünket a legfontosabb kapcsolati szálunkhoz. És így írja, minthogy ez annyira fontos, igyekezzünk megvizsgálni magunkat még a legkisebb dolgokban is. És mondd erre egy ilyen ironikus példát. Ne csináljuk ügyet azokból a bizonyos nagyon nagy gondolatokból, amelyek felmerülnek az imádságban, azt állítva, mit meg nem teszünk és teljesítünk fele barátainkért, és csak egyetlen lélekért is, hogy megmeneküljön. Mert ha utána, az imádság után, nem lesznek ennek megfelelőek a cselekedeteink, akkor nincs miért azt hinnünk, hogy alkalomattán ezeket a tetteket tényleg megtennénk. Ezt mondom az alázatról is, és az összes többi erényről. Nagyon fondorlatos a gonosz szellem, aki ezerszer is megmozgatja a poklot, hogy elhitesse velünk, megvan bennünk egy erény, miközben nincs meg. És jó okkal teszi, mert ezzel nagy kárt okoz, mivel ezek a képzelt erények sosem járnak nagy hiúság nélkül, hiszen ebből a gyökérből fakadnak, ahogy az Istentől való erények mentesek a gőgtől. Hosszú gondolatsor volt, de érezzük, hogy mi van ebbe benne. Tehát Teréz azt mondja, hogy vizsgáljuk meg magunkat, és vizsgáljuk meg mindenek előtt a tetteinket. Ne azt vizsgáljuk meg, ahogy ezt a múltkor is mondtuk, hogy az imádságban milyen szép érzéseim vannak az embertársaim iránt. Az imádság pillanataiban én elképzelem, hogy megváltom az egész világot. Hogy az imádság pillanataiban ott van bennem az egész gyönyörű hozzáállás, hogy már pedig én megyek, és akkor jó leszek mindenkihez. És ez önmagában még lehet szép, de Teréz írja, ha utána nem lesznek ennek megfelelőek a cselekedeteink, akkor az nem más, mint egy úgynevezett képzelt erény. Tehát látjuk? És itt megint visszatérünk ahhoz, ami a múltkor volt. Teréznél az imádságnak a, mondom így, sikere, az nem akkor van, amikor én az ima pillanataiban jól érzem magam. Az imádságom sikere nem az ima pillanataiban látszik, hanem az ima után.
És ez itt sok keresztény összetéveszti, hogy mikor sikeres az imádságom. Egyébként nincs sikeres meg sikertelen imádság, szándék van. Ha elhatároztam, hogy én Jézussal vagyok most 20 percig, akkor bármi zajlik a fejembe, bárhogy érzem magam, vele vagyok 20 percig. És ez megtermi majd a maga gyümölcsét. Mégsem az ima 20 percében átélt emócióim, vagy tapasztalataim, legyenek látomásaim és hallomásaim, nem ez mutatja meg, hogy hányadán állok Istennel, hanem amikor fölállok az imádságból, és megyek az emberek közé, és hogy milyen gyümölcsöket termek ott, hogyan állok a többiekhez, ott mutatja meg, ott látom, hogy az ima pillanataiban Jézussal találkoztam-e, vagy csak egy álomvilágban voltam. Csak egy beképzelt, önmagamnak beképzelt fantázia világban voltam. Látjuk tehát, amikor azt akarjuk megnézni, hogy jól imádkozunk-e, akkor ne azt figyeljük meg, hogy az imádság alatt milyen gondolataink vannak, meg milyenek nincsenek. Van-e szép érzésem, vagy nincs? Fáj a lábam, vagy nem fáj? Elaludtam, vagy nem aludtam el? Ne ezt figyeljük meg, mert itt úgyis csak a szándék fontos. Jézus, itt vagy bennem, és én most X ideig veled akarok maradni. Ez a lényeg, hogy ez közben mi zajlik, az egy másik kérdés. A szándék a legfontosabb. Azt figyeljük meg, amikor kijövök az imádságból. Hogyan viszonyulok a másik emberhez? Milyenek a kapcsolataim? Ezért ugye mondjuk, hogy ugye a keresztény élet nem a templomban kezdődik, hanem amikor kijövünk a templomból, ott látható, hogy a templomban én éppen most mit csináltam, vagy kivel találkoztam. Tehát az elképzelt erények veszélye. Teréz használja ezt a szót, hogy az elképzelt erények. Imában elgondolom, hogy hú de jó leszek a másikhoz, és hú de szeretni fogom, ja, zárójel. Nem biztos, hogy az imában gondolom ezt el csak, nem csak ilyenkor a képzelt erényeknek a veszélye, hogy én nagyokat fantáziálok arról, hogy milyen jó leszek másokhoz, az nem csak az imában jöhet fel, szerény tapasztalatom szerint, hanem akár arról, akkor, mikor erről beszélek másoknak, hogy én milyen jó vagyok, és hogy mennyire szeretni fogok másokat, vagy akár erről tanítok, erről prédikálok, aha, nekünk ige hirdetőknek óriási lelkiismeret vizsgálatra van szükségünk, és aztán jó van, beszélni sok mindenről lehet, prédikálni sok mindenről lehet, imádságban képzelődni sok mindenről lehet, de nem ez dönti el, hogy Isten és közöttem mi van, hanem ahogy én úgy hívom ezt, hogy az élő adás. Élő adásban dől el, éles helyzetben, nem akkor, mikor szépen, ugye vallásos pozitúrában ott vagyok a Jóistennel, ez végtelenül fontos. De hogy az imát akarom elítélni. Persze, hogy ez a forrás, és enélkül semmi nem menne. De mégsem itt dől el az egész, hanem amikor ott van az éles helyzet. Amikor ott van a másik ember, és zajlik közöttünk az élet. Ott dől el, hogy most akkor alakul bennem egy erény, vagy igazából csak képzelt erényekről van szó. Élő adásban a kapcsolataim éles valóságában dől ez el. Hogyan élem azokat az erényeket a gyakorlatban, amiket elképzeltem? Természetesen hozzáfűzöm, amit mindig. Itt nem arról van szó, hogy próbálunk szeretni, és nem mindig sikerül. Az más. Természetesen itt nem arról van szó, hogy állandóan sikerülnie kell a testvéri szeretetnek, és soha nem fogunk megbotlani. És ha megbotoltunk, akkor már kiderült, hogy nem jó az Isten kapcsolatunk. Nem erről van szó. Arról van szó, hogy legalább elhatároztuk, hogy szeretni akarunk minden bukásunk és bűnünk ellenére. Arról akkor van nagyon nagy veszélye annak, hogy valakinek az Isten kapcsolata csak egy álomvilág, és az erényei csak képzelt erények, amikor meg se próbálja, amikor lezár, amikor bezár a másokkal való kapcsolatban, és azt mondja, hogy én nem fogok, meg se fogom próbálni, és ez nekem így jó. Ott van a legnagyobb probléma. Amíg azt mondjuk, hogy elhatároztam, hogy amennyire csak tudom, megteszem, ami tőlem telik, 100 000 bukással akár, attól még igenis mondhatom, hogy jó Isten kapcsolatom van. Mert itt megint csak, második lakás, az elhatározottságon múlik minden. Nem azon végső soron, hogy sikerül-e vagy nem, persze azért jó, ha néha sikerül, tehát nyilván, tehát ez egy pozitív dolog, ha mondjuk 10-ből egyszer sikerül, és aztán majd ugye tanultuk, majd egyszer 10-ből 2-szer is fog, az hűde jó lesz, de végső soron itt erről az elhatározottságról van szó. Hogy próbálunk szeretni. Legalább megpróbálom tenni azt a jót a másikkal, akkor is, hogyha nem sikerül. Teréz itt inkább azt az erényt, képzelt erényt figurázza ki, azt a jelenséget, amikor imában elhatározzuk, hogy szeretni fogunk, imában megvannak ezek a nagy érzelmeink, és akkor onnantól kezdve tényleg, mintha mi sem történt volna, az életünket ugyanúgy folytatjuk, mint azelőtt. Amikor azt mondjuk, vagy az történik, hogy valami gyengeség miatt mégsem sikerült szeretnem, ez belefér, hiszen megvan bennem az elhatározottság, megvan bennem a nyitottság, megvan a próbálkozás. Igen. Teréz itt inkább azt figurázza ki, hogy megvan a nagy áhítat, megvan a nagy külső tanúságtétel a szeretetről, éneklem nagy hangon, hogy a mi atyánkot, hogy miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, négy szólamba éneklem én egyedül, de aztán minden úgy folytatódik, ugye, minthogyha mi se történt volna, tehát kimegyek a templomból, és akkor minthogyha semmi sem történt volna. Ezért a kereszténység ott kezdődik, hogy mit csinálok akkor, mikor hazamegyek a miséről. Természetesen a mise rendkívül fontos, de mégsem az ottani kapcsolatrendszer, persze ott is sok minden kiderülhet. Tehát a természetesen a liturgiában való részvételem is árulkodhat arról, hogy én képtelen vagyok közösségben lenni, mert mondjuk csak én vagyok a középpontban, csak magamra figyelek, stb. Ez benne lehet. De végső soron nem erről van szó, hanem arról, amikor hazamegyek azokhoz, akikkel együtt élek, és ahol már senki sem lát, tehát ahol már nincs ott a vallásos hittestvérem, akit én a templomban még azért le tudok nyűgözni. Na, tehát ahogy térdet hajtok, azért úgy senki más, mint én. Tehát ahogy én éneklek, azt úgy azért senki más, mint én. Tehát azért, na, én ott le tudom nyűgözni a hittestvért, hogy figyelj, na, én azért jó keresztény vagyok, jó katolikus, szépen, tüchtig módon csinálok mindent. Jó van, ez nagyon szép és jó, csak a dolgok ott kezdődnek, mikor hazamegyek, és már nincs kit lenyűgözni. Ott már ott vagyok pőrén, mezítlenül, ott már hiába hagytok térdet ilyen szép, gyönyörű, teatrális módon, ott már nem tudok senkit lenyűgözni. De ez mi papokra is elmondta, hogy saját magunkra. Ott már a közösségben teljesen mindegy, hogy én milyen teatrális mozdulatokat csinálok a mise alatt, meg a Prokofjev balettet ott eljárom. De teljesen mindegy onnantól kezdve, hogy milyen szépen mozgok a liturgia alatt. Ott már nem tudok lenyűgözni senkit. Ott már csak én vagyok, és a magam nyomorúsága. Bizony ott kezdődik, amikor azokban a viszonyokban megpróbálok legalább szeretni, megpróbálom megtenni azt, amit lehet, ott látszik, hogy a templomban, a liturgiában, a szentségvételekor, stb. Mit tapasztaltam és kivel találkoztam. Bizony. Tehát a kereszténység ott kezdődik, hogy mit csinálok, amikor hazamegyek a miséről. A kereszténység ott kezdődik, mikor mindnyájan a katekézisről hazamegyünk. A katekézis ott kezdődik igazából, otthon. Itt töltekezünk, itt tanulunk, de a lényeg az majd a falakon kívül kezdődik. A kereszténység ott kezdődik, amikor a lelki gyakorlatról hazamegyek. A lelki gyakorlat is borzasztóan fontos lehet, de nem a lelki gyakorlatos napok a legmeghatározóbbak, hanem azok, amik utána következnek. Mikor hazamegyek a lelki gyakorlatról, próbáltam-e valahogy, vagy legalább valami változás van-e bennem, ezért nagyon félek olyankor, amikor valaki azt mondja nekem, hogy de jó volt a lelki gyakorlat, de jó volt az a hely, ahol voltunk, annyira vágyódom vissza, és alig várom már, hogy jövőre újra menjek. Nekem ilyenkor van egy icipici szkepticizmusom, én ugye ilyen hitetlen vagyok, és ez úgy mindig úgy belém jön. Véleményem szerint a legjobb lelki gyakorlat és a legmegfelelőbb lelki gyakorlatos hely az az, amikor már nem vágyódunk oda vissza, hanem ahhoz kapunk egy vágyat, hogy a hétköznapjainkat tudjuk élni. Tehát nekem olyankor mindig van egy kis szkepticizmusom, amikor valaki mindig a lelki gyakorlatra vágyik. Mert ott úgy nincs probléma, ja, ott persze nincs anyósapós, meg a gyerekek persze, meg azok sincsenek, tehát annyira, jaj, ott akkor Jézuskával vagyok, de hát egyébként az életemnek a sarában ott meg nem tudok őrá figyelni. Itt probléma van. Itt akkor valami lelki skizofrénia van, hogy van egy szakrális világ, meg egy profán világ, de tudjuk, hogy aki a misztikát éli, annak nincs szakrális és profán világ. Ugye azt tudjuk. Jézusban vagyok, és ő én bennem, a templomban is, a lelki gyakorlaton is, a munkahelyen is, a családban is, az utcán is, az orvosnál is, a mindenhol is. Nincs szakrális és profán. A misztikában nincs, mindenhol ő vele van, és mindenhol ő bennem van. És akkor Teréznék, hogy azt is írja, hogy ezeknek a bizonyos képzelt erényeknek a jellemzője, azt írja, a hiúság, a gőg. Hát persze, amikor én beképzelek magamnak egy erényt, akkor ugye már is, mivel az igazából nem működik a hétköznapokban, a gyakorlatban, de mivel én azt beképzelem magamnak, már is kísért a harmadik lakás szelleme. Már is kísért a farizeizmus szelleme. Már is kísért a képmutatás szelleme, és a képmutatás mindig gőggel jár. A farizeizmus mindig gőggel jár együtt, és a gőgnél nagyobb veszedelem nincsen. Mert ebben mi van? Hogy én jobb vagyok, én vagyok a legokosabb, a legszebb, a legjobb, és mindenki más alattam van. És sajnos ezt is lehet nonverbálisan is kommunikálni, hogy én vagyok a legesleges, legszentebb, a legjobb, de aztán a lóláb valahol meg kilóg, mert amikor ott az éles helyzet, akkor meg ott szinte mindig elbukok. Vagy meg se próbálom azt, hogy valahogy változtassak a kapcsolataimban. Terész folytatja iróniával, rendkívül szeretem, 10. pontban ugyanezt a témát. Tetszik, hogy néha olyan lelkeket látok, akik az imádság során úgy érzik, imádság közben, szeretnék, ha Istenért lenéznék és nyilvánosan pellengére állítanák őket. Majd ezek után egy kis hibát is elleplezzenének, ha tudnák, vagy ha nem tették meg, és mégis vádolják vele őket, hát Isten mentsen meg tőlük. Hát nézzen nagyon magába, aki ezt nem viseli el, nehogy az történjen, hogy amiről azt hiszi, szilárdan elhatározta, az valójában nem az akarat elhatározása volt, hanem csak valamilyen beképzelés. Mert ebben műveli a gonosz szellem a cselvetéseit. Bizony, ugye megint ugyanez a téma, ironikusan. Valaki az imádság közben arra gondol, júj, én most annyira föl vagyok ajzva spirituálisan, hogy hát hogyha engem most Jézusért lenéznének, megvetnének, hát az valami gyönyörűség és csodálatos dolog lenne. Ja, és akkor pontosan erről van szó, hogy ezt úgy átéli az imádságban. Még az is lehet, hogy másoknak ilyet mond, de aztán az életben minden egyes hibáját elleplezi a lenézéstől való félelmében. És hogyha valaki ténylegesen a gyakorlatban lenézi őt egy picit, vagy megvádolja őt egy picit, akkor vége a világnak. Látjuk? Megint ez a beképzelt erény, magunknak ez a fantáziavilág, hogy hű, hogyha engem lenéznének, hű, hogyha engem, stb. Akkor milyen jó lenne. Mesélik egyébként, hogy ezt valamelyik régi gyontatónk, nem Győrbe, megcsinálta. Nem hiszem, hogy itt, lehet, hogy itt volt, nem tudom, hogy valami gyónó azt mondta, hogy atya, én úgy vágyom a megaláztatásokra, vagy valami, és akkor nem tudom, az atya feloldozta, és akkor talán, hogy úgy Talán, hogy jó, kiküldte, és akkor még rá is vágta az atya az ajtót, és akkor valaki fél, na, mi csinálja ezt velem, nem szeret az atya? Hát most egyszer mondani, hogy vágyik a megaláztatásra, én csak úgy szaván fogtam. Jó, kármelyták, ne ilyen is van. Na mindegy. Szóval, tehát valaki úgy érzi, hogy jó, bár lenéznék, de aztán az életben még a legkisebb fájdalomtól is retteg. Itt a legfőbb üzenete Teréznek nem az persze, hogy most az az igazi, hogy vágyunk a megaláztatásokra. Tehát nem ezt akarom mondani, hogy most az lenne a csúcs, hogy tényleg vágyódjunk a megaláztatásra imádságban, és akkor most tényleg ez történjen meg velünk, és akkor most hű de jó lesz. Nem erről van szó, hogy vágyjunk a megaláztatásokra. Nem kell rá vágyni, tudjátok miért, mert azok így is úgy is vannak. Mert azok vannak, ezért Jézus megmondta nekem, ez az aszketikus mottóm, minden napnak elég a maga baja. Minden kapcsolatunknak a maga keresztje, minden megaláztatásunk úgy is van. Tehát most még pluszban még keresni, plusz, én ezért nem vagyok ilyen plusz szenvedés kereső, én legalábbis, mert azt mondom, hogy azért úgy is annyi van, hogy most minek még hozzáadni. Tehát nem arról van szó, hogy vágyjunk a megaláztatásokra, hanem, hogy lássuk meg ezt az ellentmondást, állítjuk, hogy mi vagyunk a nagy hívők, De ha nehézség, vagy bántás, vagy kritika ér bennünket, akkor már is bejön a gőg, az ellentmondás, nem tűrés. Tehát látjuk? Tehát megint a harmadik lakás köszön itt egy kicsit vissza. Hogy állítjuk, hogy nagy hívők vagyunk, állítjuk, hogy mi aztán spirituális, vallásos emberek vagyunk, de amikor bejön a bántás, bejön a kritika, akkor ott a részemről már is bejön az ellentmondás, nem tűrés, a kritikát, nem tűrés, a gőg, hogy már pedig csak nekem lehet igazam, és senki másnak nem, mert akkor megint megvan a veszélye annak, hogy ez bizony nem más, mint egy elképzelt erény csupán. Akkor nem szilárd elhatározás bennünk a szeretet, hanem csupán fantázia. Akkor a szeretet nekünk csak egy álom, egy fantázia, de hogyha én minden egyes bántásra, kritikára egyből zárok, és ellentmondást nem tűrően viselkedek, akkor bizony meg lehet ennek a veszélye. Nem elég, hogy bennem él egy kép az erényről. Hol a gyakorlat? Ez a kérdés. Nem elég, hogy tudom, hogy ezt az erényt hogy kéne csinálni, bennem él egy kép arról, hogy de szépen mutatnék, ha ezt csinálnám, rendben van, hol a gyakorlat. A testvéri szeretet megléte vagy nem megléte világosan látszik, ezt Teréz így írja. Ó nővérek, milyen világosan látni, ha valamelyik őtökben valóban megvan a felebarát szeretete, és azt is, ha valakiben nincs meg. Nice az. Az, hogy valakiben megvan-e a felebarát iránt való szeretetre legalább a nyitottság, legalább a próbálkozás, az tökéletesen látszik. Mert lekommunikáljuk, és le tudjuk olvasni egymásról. Nagyon is látszik, amikor megvan, és nagyon is látszik, amikor nincs meg. Persze, ezt aztán elkendőzhetjük, elfödözhetjük, elmoshatjuk, hogy jaj, nem is úgy van. Ugye ilyenkor szoktuk mondani azt, hogy jaj, most ugye engem miért értesz félre? Mi a problémád neked? Miért húzod fel magad azon, hogy én milyen voltam, és persze, akkor a te hibád lesz az egész, nem az enyém. Tehát nyilván itt nagyon kell vigyázni arra, hogy igenis le tudjuk olvasni, és le tudjuk kommunikálni azt, hogy amikor a kapcsolatainkban nagyon-nagyon benne van a szeretetlenség dimenziója, ezt mindenki tudja látni, és mindenki tudja olvasni. Pontosan erről van szó. A testvéri szeretet megléte, vagy nem megléte világosan látszik. Azt írja Teréz, ha megértenétek, milyen fontos ez az erény, nem is foglalkoznátok mással. Ha a testvéri szeretet fontosságát, ha megértenénk, akkor nem is vesztegetnénk másra az időket. Ha a kapcsolataink ápolásának a fontosságát megértenénk, akkor sokkal több munkát fektetnénk ebbe bele, mint amennyit néha fektetünk. Folytatás, 11. pont. Érdekes. Amikor olyan lelkeket látok, akik nagy szorgalommal törekednek rá, hogy megértsék az imádságot, és amikor benne vannak, annyira görcsösen igyekeznek ezen, hogy szinte meg sem mernek mozdulni, sem egy gondolatot nem mernek megereszteni, hogy el ne távozzék tőlük az a kicsi öröm és áhítat, amelyet megszereztek. Azt kell látnom, milyen kevéssé értették meg azt az utat, amelyen keresztül elérhető az egyesülés. Látszólag Teréz az imádságról beszél megint, igen, és ezt tudjuk, hogy mi vihetjük egy kicsit tovább, de azért már is beszélhetünk arról, hogy igen, van ilyen, hogy valaki görcsösen erőlködik az imádság közben a maga kis emocionális fröccsének a megtartása vége. Tehát ez most egy kis zárójeles, ilyen ima fenomenológia, tehát hogy milyen jelenségek vannak az imánkban. Igen, van ilyen, görcsösen erőlködöm az imában érzett áhítatért, mintha csupán ennyiből állna az Isten kapcsolatom. És van ilyen, hogy tényleg görcsösen meg akarom tartani azt az icipici kis megszerzett áhítatot vagy örömkét, mert azt gondolom, hogyha az van, akkor biztos Isten is van, és ha az az örömke nincs, akkor biztos ő is már akkor elhagyott. És Teréz azt mondja, hogy ez micsoda, ez milyen ellentmondás, hogy szinte meg sem mernek mozdulni az imádság alatt, sem egy gondolatot nem mernek megereszteni, nehogy eltávozzék tőlük az a kicsi öröm. Látjuk, van egy ilyen ellentmondás megint csak az imában, aki erre hajlamos, hogy görcsösen erőlködünk. Az imánk, testvéreim, ha az görcsös erőlködés, akkor ott valami nagyon nagy baj van. A misztikusok rendkívül szabadon kezelik az imát, és azt mondják, hogy úgy imádkozza, hogy az neked a legjobb. És itt most ez nem önzőség. Bocsánat. Itt ez most nem önzőség, hogy azt mondom, hogy én úgy akarok, és akkor is ott imádkozni, ahogy az nekem szubjektíva a legjobb érzés. Igenis. Ez a misztikusok nagyon szabadok ebbe. Ha görcsbe kötözzük a lelket, és ezt ugye aztán a lelki vezetőkre ki is akadnak ők, hogy egyetlen imamódot nyomatunk. De így kell imádkozni, meg úgy. És nem látjuk meg, hogy ahány lélek, ahány ember, annyiféle módja az Istennel való kapcsolattartásnak. Mindenkinek van egy sajátos módja, hogy hogyan imádkozik, és nem lehet az egyiket rákényszeríteni a másikra. Akinek valahogy ez nem áll közel hozzá, azon ezt ne kérjük számon, hisz nincsen abszolút tökéletes imaforma. Nincs az, hogy az egyik jobb, mint a másik. Különböző imaformák vannak, és talán ezt mondtuk. Valaki rózsafűzérezős, valaki nem. Valaki szentségimádós típus, valaki nem. Nem kell megijedni. Akkor vagy te igazi, ha rózsafüzért mondasz. Akkor, hogyha szentségimádáson ott térgyelsz. Ezek mind fontos eszközök, de nem erőltethetem rá arra, akinek ez egyszerűen nem áll közel hozzá. Mert különböző lelki alkatok vagyunk. És a misztikusok ebben nagyon-nagyon szabaddá akarnak bennünket tenni, hogy úgy imádkozz, ahogy az neked a legjobb. Ők annyiféleképpen tudtak, egy keresztes Szent János imádkozott az oltári szentség előtt, imádkozott az erdőbe, a barlangba, a szobájába, a lépcsőház alatt, mindenhol imádkozott. Mert ő szabad volt erre, és azt mondta, hogy én nem kötődöm egyetlen helyhez, egyetlen formához. Ez a szabadság. Igen, és nagyon-nagyon fontos, hogy ezt megengedjük magunknak, mert ha az imán csak egy ilyen görcsös erőlködés, akkor annak semmi értelme nincs. Ha az ima nem jár valamelyest együtt egy megpihenéssel, egy megnyugvással, mert az ima ugye pont az, hogy igazából nem kell aktívkodnom, csak lennem, megnyugodnom, belevetnem magam Jézus karjaiba, és kész csak ott lenni, és nem kell csinálni semmit föltétlenül, ha nem akarok. De aki görcsösen erőlködik az imában, és főleg ez azokra jellemző, akik ugye a szóbeli imát mondjuk mondják, amely nem elítélendő eszköz, mert a szóbeli ima az egy jó dolog, de amikor valakinek a szóbeli imája görcsös erőlködés. Elmondtam-e a 10 üdvözlégyet, vagy csak 9-et mondtam? Vagy 11-et, Úristen, akkor ezt a titkot újra kezdjük, és akkor zsutyakon még egyszer. Akkor most elmondtam el, 5 belealudtam. Úristen, most akkor még egyszer el kell mondani. Ez nem más, mint görcsös erőlködés. Az ima szöveget olvasom, és már nem látom, mit olvasok, mert fáradt vagyok, akkor mit csinálok? Újra kezdem. Újra elmondom, azért legyen meg a penzum, ugye az azért, na azért legyen meg. Ez nem más, mint görcsös erőlködés. Ha nem megy a rózsafűzér imádság éppen, akkor tegyem le. Teréz lenne az első, aki azt mondaná, Pogárkám, tedd le akkor a rózsafűzért. Akkor most nem ez való neked most, ha éppen, hogyha most tényleg azt se tudod, hogy hol tartasz benne. Majd holnap majd tudsz rá jobban figyelni. Ha máma nem megy, akkor nem kell. Nem kell erőltetni valamit, ami nem megy. És a misztikusok ebben nagyon-nagyon egyértelműek, szemben azzal a fajtén elterjedtén spirituális gondolkodásmóddal, hogy ugyan már, hát hogyha az imádságot csak akkor csinálom, mikor nekem jó, akkor bezzeg, akkor majd én ilyen önző leszek. Hogyha az imádságot akkor is csinálni kell, ha nem jó. Akkor is imádkozni kell, ha nem jó érzés. Jó van, értem én, mit akarunk ezzel, de hogyha ezzel azt érezzük, azt értjük, hogy a rózsafüzért akkor is el kell mondanom, ha belepusztulok, akkor ezzel nem értek egyet. Ha viszont arra értjük, hogy igen, az Istennel való kapcsolattartás nem újjon azon, hogy most emocionálisan milyen kedvem van, hanem azért hozzak áldozatot is, tehát mondjuk igen, az áldozat része, hogy teremtek magamnak időt az imádságra és teret, és ezért áldozatot hozok, és nem hagyom magam az érzelmeim által vezettetni, hogy hát ma nincs kedvem imádkozni, akkor nem imádkozom. Igen, erre mondhatjuk azt, hogy persze legyen benne az, hogy hozok érte áldozatot. De nem arról szól ez, hogy hajtsak be magamon ima mennyiségeket, amit hogyha nem hajtok be, akkor rosszul vagyok és mehetek gyónni.
Isten szeret téged. Béri László Renátó Karmelita atya beszélt önismeretről és hétköznapi misztikáról.